Egy országgyűlés a 20. században. A parlamentarizmus intézménye is megkövetelte a korszerű javítványokat, mik az országház technikai berendezésénél mindjárt szembe tűnnek. A roppant országház mind az alsó, mind a felsőháznak helyet ad. Az alsóház gyűlésterme a két alsó, a felsőházi a két felső emeletet foglalja el, a mellékszobák hozzá kapcsolásával. A felsőház terme felülről az üvegtetőn átkapja a világítást, az alatta levő alsóházi terem azután, mint hogy a világosság a felsőházon keresztül hozzá nem hathat, oni soaki mali pons, sajátszerű világító készülékkel bír. Ez a Drummond-féle mészfény, mely egy világos kék átlátszó petinet laptól mérsékelve egészen az égbolt kellemes világosságát terjeszti idelen annélkül, hogy, mint a gázvilágítás, egyúttal a hőséget is szaporítaná teremben. Télen a teremnek a falait melegítik át, s nyáron mesterséges jégkészítő gépek vannak alkalmazva, mik a hőséget mérséklik. Két vegytani készülék pedig folytonosan működik a teremben, miközül az egyik élenyt termel elő, és azt a teremben szétosztja, a másik pedig a teremben megszaporodott szénenyt szűrböli le, és csinál a szónoklatok legéből szódavátort. Az alsóház terme ekként van berendezve. Ajtó sehol a termen nincs, horizontális bejárások nem léteznek. Minden képviselő csupán vertikális úton jut a helyéhez. Egy süllyesztőgép emeli fel, vagy szállítja le őket, egyszer saját tetszésük, másszor az elnök kívánsága szerint. Ez utóbbi eset fordulván elő, a házszabályok értelmében először, ha az elnök az ülést feloszlatja, amidőn egy lábnyomásra egyszer az egész képviselő testület alászáll, másodszor, ha az elnök szavazásra bocsátja a kérdést, amidőn is minden villancsengettyűt mozgásba hozva, a ház büféjében, társalgó és olvasó termeiben, dolgozó szobáiban, fürdőiben és alvó termeiben, koncertszalonjában és téli kertjében, üzletszobájában és dohányzójában, mulató, dolgozó, tanuló, étkező és szunnyadozó tisztelt képviselőket figyelmeztető, hogy ki a helyén teremjen, mert szavazás lesz, és akkor két perc múlva az elnöki asztalon levő klaviatúrán a távol levő képviselők billentyűit megnyomva, azoknak a székei vagy megtelve, vagy üresen fölemelkednek. Aki nincs a helyén, az többé nem jut a szavazáshoz. Szavazás után az üres székek ismét visszasüllyesztetnek. Mivel hogy minden képviselői szék egyúttal időszámláló gép is, azok egy óraművel vannak összekötve, mely legpontosabban kimutatja minden napról, hogy melyik képviselő mennyi időt töltött a helyén. A hónap végén ez óraszámra összeszámítatik, és a rezultáns óraszámra az összes képviselőház havidíja felosztatik, a neglekta pénzek a szorgalmas jelenlevők örömére fordulnak. Tudnélik, hogy az ülés permanens, éjjel-nappal szakadatlan foly. 12 elnök van. Mindegyik 2 óra hosszat prezideál. 6 elnök a magyar szónoklatok számára, melyek reggeli 8 órától este 8-ig tartanak, a másik 6 a német, tót, román, orosz, cirill és latinbetűs délszláv szónokok számára, ez utóbbi a képesített külön gyors írászati osztályokkal. Miután sem egy elnöktől, sem egy gyorsírótól nem lehet azt kívánni, hogy az országban egyenjogosított nyelvek mindegyikét tökéletesen értse. A tanácskozás rendje aztán ez. 1/2 óra van adva minden szónoknak, aki magát szónoklásra följegyeztette. Rendkívüli esetekben joga van a háznak a napot 4/4 órákra is felosztani. Ezek a 1/2 órák ki vannak tűzve, és mind a szónokok, mind a hallgatóság pontosan tudhatja, mikor következik, melyikre a sor. 1/2 óra alatt sok okos dolgot el lehet mondani. Aki hosszabbra eresztette az expozéját, az végtagjainak kárba menetelével tér meg, mivel hogy minden szónok a szószékről beszélhet csak, s amint feje felett az óra üt, az utolsó kalapácsütésnél a szószék vele együtt lesüllyed, és odalenn már a másik szónok lép fel rá. Még azon felül az az intézmény is behozatott, hogy minden szónok tartozik megfizetni azt a költséget, amiben szónoklatának nyomdai sokszorosítása kerül. Először az országgyűlési naplóban, másodszor a hivatalos lapban. Egy oldalnál kevesebb nem számítatik. Minden közbeszólás egy oldalnak számítatik, aki közbeszól, fizet. Ha pedig a nevezetesebb szónokok, kik a klubok vezér előadói, pártjuk megbízásából hosszabb beszédet akarnak tartani, aziránt több egyetértő tag csoportosulásával kiegyezhetnek, és ezt az elnöknek bejelenhetik. Az ilyen pártvezérek szónoklatainak nyomdai költségét a megbízó párt fizeti meg. Ha sok tagból áll a párt, egyre kevés jut, hanem ha például csak két tagból áll, akkor bizony egyszer az egyik fizet a másikért, másszor a másik az egyikért. Aki párt megbízás nélkül beszél, maga fizet. Tudnivaló pedig, hogy a parlamentáris élet fejlődése nyomán a pártok is nagyon megszaporodtak. A két fő párt, az akció és tranzakció pártja számos klubokra oszlik fel ismét, és azok először is, mint közjogi politikai klubok a könnyebb felismerhetés véget, mind számokkal látták el magukat, mely számok egyúttal igen szellemdú szimbolisztikával magának a pártnak politikai hitvallását foglalják magukba. No, kezdjük a szélső jobb oldalon. 15-ös párt. A Nóta Rákóczi Jána esztendejéről nevezve magát legcsökönyösebb abszolutisták. 96-os párt. Az előjogok és kiváltságok védelmezője mind az osztrákok, mind a demokraták ellen. Dátuma az 1796-i alkotmány. 67-es párt, az 1867-i alkotmány védői. 1000-es párt, a katolikus konzervatívek, kik az 1000. évben megkoronázott Szent István király alkotmányát vették fel számképpen. 72-es párt, a politikai indiferensek, kik fő dolognak tartják az ország anyagi előrehaladását, és mellékesnek minden közjogi vitát, dátumokat az 1872-i Iparos Szövetség és Reformpárt keletkeztéből vették át, ismeretlen körülményű hagyományok nyomán. 63-as párt, erdélyi szászok és románok, kik ragaszkodnak az 1863-i oktrojált alkotmányhoz, melynek külön Erdély kell Magyarország nélkül. Ezután a 48-as párt, melynek magyar király kell osztrák császár nélkül. Továbbá 22-es párt, datálva az 1222-i aranybullától, melynek olyan király kell, akinek mi parancsolunk. Végre a 49-es párt, ezek republikánusok, és ezek az aritmetikus titulatúrák igen célszerűek. A reakcionárius pártot senki sem nevezheti annak, mert ő azt mondja, hogy ő csak 15-ös. Az elszakadni akarót senki sem szidalmazhatja hazaárulónak, mert ő csak 63-as. És a republikánust nem vonhatja senki kérdőre felség ellenes szándokáért, mert ő csak 49-es. Hanem hát ezek csak politikai pártok. Vannak azután mindenféle klubok a képviselőházban, amik viszont össze-vissza minden párt árnyalatból csoportosulnak. Mikor érdekeik kerülnek szőnyegre, akkor a közös ellenség ellen egyszerre összetömörülnek, külön táborokra oszlanak, és barátaik érdekét az ellenpártokban is előmozdítják. Van iparos szövetség, bankárkonzorcium, földbirtokosok, kereskedők ligája, külön csoport a katonai és honvédi képviselőké, erős falanx a hivatalviselő honatjáké. Másukban tanácskoznak a katolikus papi képviselők, másban a tanárok és protestáns lelkészek. Végül vannak külön vidékeknek is összetartó klubjai, Erdély, Horvátország, a Felvidék, a Románság, a Királyföld, méltán megkívánják, hogy külön csoportosulást képezhessenek. És legeslegvégül a társas élet megszokásai szerint külön tartanak össze a képviselőház sportmenei, táblabírái, filiszterei és tudósai. Még ez sem elég. amit az országgyűlés a múlt század végén kimondta nők egyenjogosítását, azóta a pesti női klubok in recognitionem juris dominalis minden országgyűlésre megválasztatnak valahol egy nőt képviselőnek, és az ott ül a jobb centrum első padjában. Legszorgalmasabban jelenlevő, legtöbbször felszólaló, legtöbbet jegyző tagja az országgyűlésnek. Ez védi a női jogokat. Egynél többet azért nem választanak meg, nehogy ellent mondjanak egymásnak. Így legalább a női részen el van kerülve az átkos pártszakadás. Természetesen női gyorsírók és női riporterek is vannak már az országgyűlésen, de még mindig csak kivételképpen, valamint női doktorok, medicíné et juris, sőt női tanárok és első folyamodású bírák is. Ez mind nem eléggé megtisztult fogalom még. Kell rá az utolsó 50 év a régi rossz világból, hogy egészen megüllepedjék. A nő egyenjogúsítás még csak most. Édes, de nem isszuk, még kétszer le nem lesz fejtve. Az ekképpen alakított képviselőháznak természetesen a tanácskozmánya is egészen más képet mutat, mint az addig megszokottak. Nincs többé gyűlés megkezdése és feloszlatása kivéve a zajos jeleneteknél, midőn az elnök felfüggeszti az ülést. A napirend hetenként egyszer állapítatik meg egész hétre. Ez a vasárnapi ülés feladata. A jövőmenő képviselők a szónokot nem háborgathatják, mert helyéről csak lefelé mehet el minden ember, és nem kószálhat a padok között. Ki a másiknak izenni akar, ott az íróeszköz az asztalán, levele kézről kézre adatik. Ezáltal sok időfogyasztó zaj mellőzve van. Ha gyűlés tűzbe jön, egyetlen jeladás az elnök inklangóriuma által elég a lármát elnémítani, mert ha nem elég, akkor a másik percben már az elnök a padozat alá ereszti le a lármázókat, ezért inkább megfogadják a figyelmeztetést. Minden képviselő feje fölött van egy csengettyű. A Réaumur porcellánból, mely villany összeköttetésben áll az elnöki székkel, felhívások, megintések egy csengettyű által közöltetnek. És hogy a párt árnyalatok figyelembe vétessenek, a csengettyűk hangjai egy egész oktáva hanglépcsőjén mennek végig. A magas C a szélső bal, a mély C a szélső jobb. Ha muzsikális az elnök, egy szerény népdalt el is játszhat a karionon. Viszont minden képviselő asztalától az elnöki emelvényig egy másik villanyközlekedés áll fenn, mely által a magát szólásra feljegyeztetni kívánó a jegyzőket figyelmezteti. Egy gomb megnyomására a jegyzői székek feletti fekete táblán az illető képviselő neve jelenik meg, transzparent betűkben, és egy tam-tam ütés ad jelt. Ugyanezen készülék szolgál a szavazásoknál. Minden kérdés név szerinti szavazással döntetik el, és a hajdan annyi időt pusztító szavazás most 5 perc alatt megy végbe. Első perc elnök fölteszi a kérdést, akik elfogadják a javaslatot, szavazzanak igennel. Ekkor az elfogadók megnyomják a villanygépei gombjait, és neveik előállnak a házfalán magasra emelt táblán. Második perc, a gyorsírók leírják a neveket. Harmadik perc, a leírt nevek eltűnnek, szavaznak a megtagadók. A nemre szavazók nevei tűnnek egyszerre elő. Negyedik perc, a gyorsíróké. Ötödik perc, jegyzők felolvassák a számokat, elnök kimondja a többséget, tévedés, rosszul hallott szavazat, kimaradt név nem fordulhat elő. Ezen rendezés mellett az országgyűlés dacára megszaporodott teendőknek nem tart tovább a 4 téli hónapnál. Legkeményebb büdzsévita véget ér 3 nap alatt. Az országgyűlés egyedül törvényhozási célokra van berendezve, és minden hajdani regényes színezetétől megfosztva. És még 2 tényező járul hozzá, hogy minden poézist letöröljön a képviselőház üléseiről. Egyik az optika, másik az akusztika. A felülről világító Drummond fény úgy van alkalmazva, hogy az a képviselőket teljes világításba helyezi. Ellenben a karzatokat mély homályban hagyja, úgyhogy a képviselő sohasem tudja, hogy ki hallgatja őt a karzaton. De hiába is hallgatja akárki, mert nem hallhat a beszédéből semmit. A terem akustikai berendezése szerint a szónokot csak len hallják meg. Fenn a karzaton csak azt látják, hogy a szája tátog, a keze billeg, és a szemöldöke rángatódzik. Ezért azután nincsenek is többi azok a ragyogó szónoklatok, mint hajdan. A vitatkozást elébb a klubokban végzik el, és a teremben már csak a klubok határozatainak védelmére kiküldött szónokok beszélnek. Kérvényeknek csak a címei, interpellációknak csak a kérdő pontjai olvastatnak fel. A képviselőházban, a saját székében minden képviselő folytathatja a hivatásával együtt járó polgári munkáját. A kereskedő készítheti számláit, a festő rajzolhat, az író szaporíthatja a betűket, csak olyan foglalkozást nem szabad űzni, mely a szomszédokat zavarná, és aludni sem szabad. Ellenben teszés szerint mulathat mindenki a termen kívül a mulatságra és társalgásra szánt helyiségekben. És nem egyszer megesik, hogy a fontos kérdések fölötti szavazások alkalmával egy némely cselszövő az országház melléktermeiben érdekes hang és ének versenyeket rendez, és ezekkel az ellenpárt szavazóit ravaszul visszatartóztatja. Ez meg van engedve. A büfében minden párt találkozik. A hébék szépek és fiatalok. Feleséges képviselők a legszorgalmasabb országház látogatók. Minden adag sonka és pogácsa mellé egy górcső is adatik, melyen át a képviselő megvizsgálhatja, hogy nincs-e a sonkában trichin, vagy a pogácsában zeidium. Enélkül egyik párt könnyen megmérgezhetné a másikat. Ugyanazon górcső alatt mindenki megvizsgálhatja a bankjegyeket, melyet kapott vagy visszakapott, ha nem hamis-e. Miután, hogy ez időben az állami jegyeket kukoricapapírosra nyomtatják, melyeket az államgyáron kívül másnak nem szabad gyártani, ez azonban nagyon hasonlít a bambuszpapíroshoz, és azon tömérdek hamisítvány forog közkézem, a górcső pedig elevenen kitünteti a különbséget a kukorica és a bambusz sejtjei között. Mindezekből megtanultuk azt, hogy a 20. században képviselőnek lenni nagyon mulatságos dolog, a termen kívül, nagyon egyhangú és prózai azonban a termen belül. A felsőháznál azonban ez mind másképpen van. Az még mindig a régi nap világában él. Annak a tagjai még mindig kardosan és díszruhással jelennek meg, ott még fényes szónoklatokat tartanak műnyelven, klasszikus kidolgozásban, ott még édes pillantásokat váltanak a karzati szépségekkel, ott még rangfokozat szerint ülnek osztályozott karszékekben, az elnök megnyitja és bezárja az ülést, és a szavazásnál mindenki fejenként felhívatva mondja ki helyéről fölállván az igent vagy a nemet. Az eddig elmondottak összevetéséből meg lehet ítélni, minő óriási parlamenti harc lehetett az, mely a bárány által benyújtott törvényjavaslat fölött egész hónapot igénybe vett már. Ez a bárány egy 28 éves ifjú volt, ki legifjabb korában a földet körülhajókázta, mégpedig az északi tengernél elkezdve, a Franklin öböltől a Bering szoroson át, le a Magellán átjáróig, a déli poláris tengeren keresztül, tapasztalatban és tudásban gazdag, vagyonos és vállalkozó, szerencsés és deli. Őt tartják a szabadelvű cselekvő párt vezérének. Az általa benyújtott törvényjavaslat a szerzetek eltörléséről ezen egész hónap alatt számos peripeteiákon ment keresztül. Nagy mesterség volt a pártokat úgy csoportosítani, hogy az elfogadtassék. Mivel, hogy minden pártban voltak, akik azt ellenezték, akik féltek tőle, s nem akartak felelősök lenni a következményeiért, s az ellenfél is minden furfangját elővette, hogy a törvényjavaslat megbuktatására hatalmas ellenkoalíciót hozzon létre. Egyszer az ókonzervatívek egyesültek közjogi ellenségeikkel, a délszlávokkal a szerzetek védelmére. Alig sikerült, azt aligát szétrobbantani, már meg a bankár konzorcium lett megnyerve az ultramontánoknak, kiket a katonai párt is követett. A vita folyam alatt az indítványozó párt szónokaihoz egyre másra jöttek a küldöttségek választókerületeikből, nagy fenyegetődzésekkel, hogy sohasem fogják őket megválasztani többé, ha javaslat mellett szavaznak. És záporként omlott a kérvény a képviselőház asztalára, ezernyi aláírásokkal a zárdák eltörlése ellen. Egyes képviselők minden úton, módon körülhálóztattak. Egyik szerelmes volt egy leányba, annak az apja kikötötte, hogy leendő veje a törvényjavaslat ellen szavazzon. Másiknak adósságai voltak, annak a váltóit összevásárolták, és fenyegetőztek, hogy csőd alá helyezik, ha a szerzetek ellen szavaz. Harmadiknak a feleségét bolygatták fel, hogy a férjét sírja agyon. Negyediket párbajra hívták, belekötözködve. Ötödiket az orvossával vétették rá, hogy egészsége helyreállítása véget utazzék el Egyiptomba. Hatodiknak jó bérletet ígértek, ha mandátumáról lemond. Hetediknek sajtópert akasztottak a nyakába és becsukatták. A fiatalját meghívták az előkelő grófiházakhoz estélyekre, és adtak nekik alkalmat a bálkirálynékba beleszeretni. Mind valamennyit gyanúsították kommunisztikus, szenszimonisztikus törekvésekkel, elhíresztelték róluk, hogy rablás, szentségtörés, istentelenség, amire törekszenek, s fenyegették őket a király, a dinasztia, az Isten és a nép haragjával. Beveredték az ablakaikat, felmondatták a kölcsöneiket, kizárták őket a társaságból. Mindez nem ártott meg nekik. Többségük volt az alsóházban. Ekkor más furfanghoz nyúltak. Feluszíták a szélső, túlzó elemeket, hogy azok hajtsák túl az indítványt, olyan térre hajszolva azt, ahol aztán meg kell buknia. Ez sem sikerült. Bárány pártja olyan ügyesen formulázta, és oly gyakorlati térre állította indítványát, hogy amíg az egyfelől a hierarchiára mért egy nagy csapást, másfelől a kivívandó sikert egészen az autonóm egyház részére biztosítá. Egyszerre támadó és védő volt a helyzete. Támadott a jezsuitizmus ellen, és védett a nihilizmus ellen. Mi különbség a kettő között? Az, hogy a jezsuita az álcázott nihilista, és a nihilista az álcázatlan jezsuita. 10 módosítványt tartóztatta fel egymás után a törvényjavaslatot. A 10. kísérlet után győzött Bárány indítványa a ház 2/3 résznyi többségével. Na de hát hátra még a felsőház. Érdekes ülések most már csak a felsőházban vannak. A képviselők még a klubokban elvégzik a véleménycserét, és a kültermekben a párt cselszövényeket, alkudozást benne a teremben már csak az ottkün megállapított vélemények adatnak elő lehető szárazon. Teleház előtt ritkán beszél már valaki, s a jelenlevők is, kik helyeiken ülnek valami, mással foglalkoznak, írnak vagy olvasnak, míg a szónok beszél. Csak az eredmény a fő kérdés, kié a többség? Azt is egy nappal előbb tudja már minden ember, mert a klubok próbaszavazást tartottak. Na de hát, a felsőház. Az most a szónokok Wartburgja. Itt élvezhetők még a hajdankor szellemi tornái. Ragyogó szónoklatok, patetikus filippikák, homiletikai, oratóriai és deklamátoriai remek művek. Itt történik még meg, hogy egy lángoló szónoklat magával ragadja a gyúlékony keblőeket. Itt maradt még egy hajdankori országgyűlések romantikája. Maga a külső alakja is megfelel az ünnepélyes színezetnek. A főpapi öltönyek, a bíbor mozetta, az aranyos virágos szövetű paramentek, a sejem kazulák vegyülve a tábornokok fényes egyenruháival, a megyék küldötteinek és a születési arisztokrácia tagjainak díszköntöseivel, megható ellentétet képeznek a tudós társaságok, főiskolák, egyetemek, bevett vallású egyházkerületek egyszerű fekete díszruhás képviselőivel. és ahol ennyi egyházi szónok, tanár, megyei celebritás van egy csoportban, kiknek mind hivatása, művészete, szenvedélye a szónoklat, hogy maradna ott el a ragyogó retorikai harc, melyet azon fölül nem is korlátoznak a plebejusok számára feltalált és mechanice végrehajtató házszabályok, sem más oly törvények, miknek a fakó halandók alá vannak vetve. A felkent szónok fején a szent krizmával szabadon megbírálhat, lemennydöröghet, elítélhet, exkommunikálhat mindenkit, a fölséges koronás királytól elkezd a fölséges mezitlábas népig, és ezért őt még csak rendre utasítani sem szabad. Hol pap, katona, főnemes és tudós vitatkoznak együtt, ott még csak személyes elégtételvevésről sem lehet szó. Tehát itt korlátlan szólásszabadság uralkodik a szabadon eresztett szenvedély egész teljes fegyverzetében. Az volt a nagy hét, mikor az alsóház által elfogadott törvényjavaslatot a felsőház előtt megvitatták. A törvényjavaslat készítőjének nagy gondja volt rá, hogy az ne álljon egynél több paragrafusból, mely így szól. Magyarországon minden egyházi rendek, szerzetek, kolostorok eltöröltetnek, vagyonaik az illető hitfelekezetek autonóm képviseletének egyházi és nevelési célokra átadatnak. Az eltörölt szerzetek tagjai holtig ellátatnak, a tehetségeikhez képest alkalmazást nyernek, s jelen törvény végrehajtásával a belügyminiszter bízatik meg. Az egyetlen egy paragrafusból álló törvényt nem lehetett agyonszónokolni, kihúzva az időt a tárgyalással. De 7 napon keresztül tartott a fényes szellemi harc a felsőházban, melynek karzatai e napokon folyvás tömve voltak az előkelő világ celebritásaival. Messze országokból, francia, olasz, angolországból, némethonból és spanyolföldről érkeztek pro et contra védelmezőiknek jelenléte a karzatokon kölcsönzött eszméi tanácsadásai, sőt, még anyagi szubsztídiumai is a harcot nagymérvűvé tenni segítettek. Nem lehet feladatom egy szónoklati tűzjátékot leírni. Ahhoz annyiféle talentumot kellene egyesíteni magamban, ahányfélét az abban részt vett 86 szónok egyenként közbámulatra bocsátott, elég legyen, mint historikumot feljegyeznem, hogy ahhoz hasonló parlamenti versenyt még Magyarországon sem láttak soha. Mind a két pár tűzbe vitte leghatalmasabb ütegeit, és mindkét tábor ember-ember ellen harcolt halálmegvetéssel 7 napon és 7 éjszakán keresztül. Ekkor ki volt merítve a tárgy, az egész szónoklati arzenál az utolsó töltényig kilőve, hátra volt csak a nagy szavazás. Közben jött egy kettős ünnep, egy vasárnap, meg egy változó ünnep, és ünnepnapon a főrendek nem üléseznek. Ez a 2 nap volt aztán a krízis 2 nehéz napja. Ja, ha ez a törvényjavaslat a múlt században kerül napirendre, akkor igen könnyű halála lesz vala. A felsőház 400 született és kinevezett tagja közül megjelent az ülésben 40, azok közül 20 főpap, 10 ultramontán főúr, 8 főispán, és azok azt a 2 reformer fiatal grófot, akik szót mernek emelni az összes ellen, agyon szavazzák, azzal a törvényjavaslat visszaküldetik az alsóháznak, na, és ezzel el van temetve szépen. Na, de most már az arányok nagyon meg vannak változtatva. A felsőház hajdani törzse, a született főnemesség maga 2 táborra oszlott, és a szabadkőművesek és protestánsok száma egyensúlyozza az ultramontánokét. A másik nagy jutalék a főpapi ülnökök falangsza, megfelelő figyelő hadtestet kapott, a bevett vallások fő felügyelőiben, a tanodák küldötteiben, akik a dolog természeténél fogva a nevelés ügy függetlenítését az egyháztól óhajtják. Ezeknek egymást kapacitálni akarni bohóság, megijeszteni vakmerőség, megvásárolni lehetetlenség volna. Maradnak a vegyes elementumok a király által pértoloncozás útján a felsőházba küldött fő katonatisztek, tudósok, azután a megyék főispánja és a megyéknek egy-egy választott követe. Ezek között lehet a két ellentábornak híveket toborozni. És a toborzás nagy mérveket öltött. Legelőször is magában a minisztériumban megvolt a nagy elvi ellentét. A kultuszminiszter tüzes ellenfele volt a törvényjavaslatnak, és vele tartott az igazságügyminiszter, ki a jogi elméletek szempontjából fogta fel a kérdést, és a király melletti miniszter, ki fő-fő ultramontán vezér volt, azután a hadügyminiszter, kit a felesége dirigált, és aki nem félt semmitől, de az ördögtől nagyon, aztán meg a külügyminiszter, akinek fázott a háta attól a gondolattól, hogyha Magyarországról kiűzetnek a mindenféle szent titulusok alatt ide települt jezsuiták, akkor egyszerre vége van a protekcionált állami létnek, ami olyan kényelmes dolog egy külügyminiszterre nézve, és kezdődik a saját lábon állás, ahová ember kell a gátra. Ellenben pártolója volt a szerzetek eltörlésének legelőször is a pénzügyminiszter, aki a büdzsét 5-6 millióval látta ezáltal megkönnyebbülni, aztán a belügyminiszter, kinek hatalma öregbedett, és két keze felszabadult ezáltal, továbbá a honvédelmi miniszter, aki különben is menykő gyerek volt, és a hadügyminiszterrel szeretett ellenvéleményen lenni, a közlekedési miniszter, mint illik, semleges maradt, és a kereskedelmi miniszter, mint illik, csak szűr alatt dolgozott. A pénzügyminiszter tehát elővette a megyei követeket, megijesztgette őket, hogyha a törvényjavaslat ellen szavaznak, ő a jövő évi büdzsében a megyei költségvetést kegyetlenül megnyírbálja, és a redukciót a megyei felsőházi követek általányának megszüntetésével fogja megkezdeni. Hát ez sokakat megszeppentett. A belügyminiszter viszont a főispánokra riasztott rá, hogy aki most a törvényjavaslat mellett nem szavaz, annak 8 hónapon át nem lesz szabad a megyéjét elhagyni. A nagy pénzintézetek igazgatói, szintén PR-ek, eleve figyelmeztetve lőnek, hogy a pénzügyminisztérium óhajtja e törvény keresztülvitelét, és erős bosszúálló lesz azokon, akik ellene szavaznak. De másrésztről az ellentábor sokkal nagyobb pénzerővel rendelkezett, mint maga a pénzügyminiszter. Kezdetben volt a Cassa Nemonis, a jezsuiták mesés pénztára, a refügiék kincshalmaza és a leggazdagabb császári hercegek magán vagyona. Ez a finanszvilág magaslatait is megreszketteti. Maga az ítélő arkangyal is azt mérte most a serpenyőben, hogy hossz vagy besz van-e. A hadügyminiszter ráparancsolt a főtiszti pérekre, hogy nemre szavazzanak, és aki nem akar szót fogadni, azt elküldi egy hétre az ezredéhez, míg viszont a honvédelmi miniszter valamennyi liberális mágnás ifjúnak, ki mint tiszt szolgált a honvédségnél, szabadságot adott erre az időre, hogy hazajöhessen a szavazásra, ellenkezőleg az olyan mágnás ifjakat, akik az ultramontánokkal tartottak, elküldte hadgyakorlatra. Azokat azután a rokonaik kényszerítették, hogy mondjanak le tiszti rangjaikról inkább, és így maradjanak itthon. És a szavazattal bíró királyi család hercegei maguk is felében igennel, felében nemmel készültek szavazni. A két ünnepnapon tehát tetőpontra hágott az izgalom. Mind a két párt lótot futott toborzani, összeszedni az erőket. Távol falvakból szekeresztettek fel egy-egy rég elfeledett szegény grófot, bárót, akinek joga volt szavazni, de pénze nem volt feljönni. Felkeresték a fővárosi lebolyokat, hogy onnan is kikaparjanak egy-egy elrongyolt hidalgót, kit már rég nem akart senki meglátni. Azt a szavazás napjára kimosdatták, kiújruházták, kiózanították, és gondos őrizet alatt tartották. És így a második ünnep estéjén, mikor összeállították a pártok a statisztikájukat, úgy mutatkozott, hogy a 456 tagból álló felsőháznak, ha minden tagja szavazni fog, akkor az ultramontánok 7, azaz 7 szavazattal maradnak többségben. Aggodalom gerjesztő hetes szám. A 7 magyar vezérnek, a 7 égi planétának, a 7 görög bölcsnek, de egyúttal a 7 főbűnnek és a 7 bolond szüzeknek is a száma. Milyen nehéz ez ominózus számban megbízni. Mégis kísértett az ultramontán párt az utolsó estén még egy hatalmas fordulatot, mely győzelmét fényessé tegye. A király melletti miniszter egy lajstromot nyújtott be ő felségének, mely 25 olyan nevet tartalmazott, amik igen jó hangzásúak in partibus valde fidelium, hogy azokat ő felsége per toloncozás útján sorozza a felsőház tagjai közé. Így azok még másnap szavazhattak volna. Azonban ő felsége igen bölcsen azt válaszolá a miniszterének, hogy a per toloncozás által a király közvetlenül részt venne a törvényhozás első tényezőjének működésébe, és ez nem volna tőle sem igazságos, sem logikus cselekedet, miután neki, mint a törvényhozás másik tényezőjének úgyis hatalmában áll a törvényt szentesíteni, vagy vétójával záppá tenni. A nagy nap előestén a szokottnál is nagyobb izgalom volt a Jockey Club termeiben, mely az ultramontán főurak gyűldéje volt, ellentétben a nemzeti kaszinóval, hol a liberális főurak ensanáírozták magukat a lateinerekkel, szó sem volt whistről vagy lombról, minden asztalnál a nagy előkészületekről tanakodtak. Ezen izgalom közepett lepte meg a klubot, a késő este érkező Zurdoki Leo gróf azzal a végzetes rémhírrel, hogy nagybátyja Zurdoki Ambrus gróf haldoklik. Zurdoki Ambrus gróf egy negyedrész milliót jövedelmező szeniorátus hitbizományos birtokosa volt, és halála után a szeniorátus mindjárt Leo grófra volt szállandó, mely körülménynek méltánylása után mindenki teljes elismeréssel adózhat Leo gróf színészi talentumának, midőn őt elsápadt arccal, könyörző szemekkel, fájdalomtól elcsukló hanggal látja és hallja szörnyű hír közzé tételekor, nagybátyám a halál révén talán reggelt sem ér. E rém hír egyszerre elzsibbaszta mindenkit. Zurdoki Ambrus gróf volt a vezére, a feje az ultramontán pártnak, egy ember, aki erős hitből, meggyőződésből szól és tesz. Hitbuzgósága mellett, mely őt a liberálisok félelmes kalapácsává tette, egy tiszta lelkű hazafiki áldozatkészségével minden közügyben előragyog. Vallási ügyekben fanatikus, de állami ügyekben magaslátókörű szellem, észtudomány, jó szív és nemesen felhasznált gazdagság egyesülve nála. Tisztelet tárgya az ellenfél előtt is. Na, és ez most haldoklik. Na, de öreg volt már is, beteges. A hétnapos vitát ő is végigült a házban, annak minden szenvedélyes fázisait átélvezve és szenvedve. Ez nagyon megviseli az idegeket. Végül egy indulatteljes filippikát tartott a liberálisok ellen, amelyet kétszer félbe kellett szakítania, és amelynek végeztével úgy vitték őt karon emelve ki a házból. Otthon bekövetkezett, amitől tisztelői rettegtek, a visszatérő hemoptöj. Ez nagy csapás, mondta mindenki. Ha holnapi ülésben ő nem lehetne ott, megszokott helyén, prófétái lelkes tekintetével hívei táborát lelkesíteni. A klub tagjai 1000 kérdéssel ostromolták a hírt hozó Leo grófot. Minő a diagnózis? Hemoptoé van-e jelen, vagy pneumorgia, vagy csak traheorhágia? Mit mondanak az orvosok? Mit tudnak az itteni orvosok? Táviratozni kell Bécsben rögtön. A király főorvosát kell hivatni. Hát nem tud semmit, hisz a király soha se beteg. Nem kell ide semmi orvos. Soror Antoinettet kell hivatni az Urzula testvérektől, az csodákat tud tenni így betegeknél. Nekem van egy biztos szerem, mely nálam mindig használ a Digitalis Melsör. Az enyém jobb. A Ferrum Sesquiclorarum. Legjobb az Anacahui. Az a fő kérdés, szólt végre egy kiváló hang, egy kiváló termetű főúr ajkáról, hogy vajon aneurizma felpattanásból erede a baj, mert attól függ, hogy a gróf megjelenhet-e a holnapi szavazáson az országházban, vagy sem. Na, ez a fő dolog. Rögtön következett egy folytatólagos indítvány, futtatni kell a főpréposthoz, a fő álmozenierhez táviratozni kell a prímásnak, harangoztassanak be rögtön, nyittassák meg a templomokat, imádkozzanak a hívek azért, hogy Zurdoki Ambrus gróf meg ne halljon, ott lehessen a holnapi ülésben. Ho-ho, hát még vissza imádkozzák, mondta magában Leó gróf alapos megszeppenéssel. Uraim, arról tegyünk le, szólt aztán kegyeletteljes hangon, hogy szegény jó bátyámat holnap a gyűlésbe felvitessük. Mert azt mi, a családtagok, kiknek az ő élete olyan becses, semmi esetre meg nem fogjuk engedni. Ez az ő halála volna. Bámulattal fogadta mindenki egy nyilatkozatot. Ez nagyon nemes gondolkodásmód Leó gróftól. Inkább tanakodjunk azon, uraim, hogy az ekként elveszítendő szavazatot fényes tromffal üssük helyre. Na, hát a bátyám hiányozni fog, mert én nem engedem, hogy biztos halálba menjen, de szavamat adom, hogy még az éjjel keresek magamnak egy szavazót az ellenpártból, akit összevagdalok. Na, ez a szó lelkesített. És én megveszek egyet, kiállt egy másik úr. Én pedig becsukatok egyet, szólt egy harmadik gentleman. És ha meggondoljuk, hogy Leó gróf kiszolgált dzsidás tiszt bajvívó, a másik úr gazdag bankár, aki sok nemes ifjú úr gyöngéit ismeri, a harmadik úr pedig a főváros főkapitánya, hát éppen nem fogunk rajta csodálkozni, ha éjfél után 2 órakor azzal a hírrel halljuk visszatérni a klubba mind a 3 urat, hogy amit ígért, az be is váltotta. Leó gróf csak ugyan kapott valamelyik vendéglőben egy fiatal mágnás honvédtisztet, akibe belekössön, azzal rögtön lámpafénnél meg is verekedett, azt úgy megvagdalt, hogy holnap nem mehet a gyűlésbe. A bankár kapacitált egy másik urat 40 000 forint értékű váltóinak visszaadásával, a főkapitány pedig razziát intézett a főváros valamennyi tiltott játékbarlangja ellen, az azokban résztvevőket mind összefogadta. Nagy csoda lett volna, ha legalább egy felsőházi szavazót is oda nem markolt volna közéjük behunyt szemmel. Markolt bizaz többet is, de azok véletlenül jobboldali szavazatok voltak, azokat rögtön szabadon bocsáttatá. Az egyetlen baloldalira majd csak holnap délelőtt kerül a sor, tárgyhalmaz miatt. Tehát 3-1. Ám de azaz egy se fog elmaradni. Zurdoki Ambrus gróf valóban halála küszöbén áll már. Minden mozdulat, minden erős szó, sőt, minden indulat sietteti halálát, de ő azért nem engedi magát visszatartóztatni. Beszélni nem tud már, csak egy ironnal kezében jegyzi fel parancsait egy pergamenlapra, és azzal tudatja környezetével akaratát. El fogok menni a gyűlésbe. Ha meghalok ott, jó helyt halok meg. 8 ősöm vérzett el a csatatérem, és én is a csatatéren vérezzem el. Reggel 7 órakor a nagyprépost ellátta őt a halotti szentségekkel, ráadva az utolsó kenetet, és a szent szakramentummal testén öltözteté fel magát az ősfogalmak nemes harcosa, és egy tiltó kézmozdulattal elhallgattatva minden ellentmondást hordszégépe helyezteté magát. Úgy szállították fel az országházba, úgy vitték fel a gyűlésterembe, odaültetve őt szokott helyére, egy élő szobrot, egy halottat, akinek csak nagy szemei és nagy szíve élnek még, és csak egy utolsó szava van még, csak annyi élet ereje, hogy e szót kimondja, nem. E haldokló hős, kísérteties alakjamidő megjelent ott a gyűlésteremben, mély borzadállyal telt csendet idézett elő a mozgalmas tömegben. Az ellenfél is megdöbbenve gondolt arra, hogy annak mégis mély gyökeret vert hitnek kell lennie, melyet még a haldokló utolsó lélegzetvételével is eljő megvédeni. És a főúr nem engedett magához orvost közel se menni ezen a helyen. Még gyógyszere is érintetlen állt előtte. Bizonyos az, hogy amidőn oly erős lélek, oly erősen akar valamit, ez erős akarat elől még a halál is meghátrál, addig nem meri rátenni csont kezét, míg dolgát be nem végezte. És most még egy balvégzet jött közbe. A felsőháznál is az volt a szabály, a rangfokozatok fölötti versengés elkerülése végett, hogy a szavazókat betűrendben szólították fel. Az elnök húzta ki a kezdőnév betűjét, és az éppen az alfabét első betűje volt. Eszerint Zurdoki Ambrus grófnak az egész szavazási izgalmat végig kellett szenvednie, mert az ő neve volt az utolsó előtti, utána már csak az öccse, Leó gróf következett. Azonban az országgyűlési ünnepélyes pillanatok éppen csak pillanatok. A fájdalomtelt csendet, melyet e bibliai komolyságú alak megjelenése okozott, Éli, ki karszékében várja a harc kimenetelét, nagyhamar megzavarta Leó gróf belépte az ülésterembe, ki még az ajtótól a helyé furakodott minden útbeeső párthívétől behajtá a csodálkozás és elismerés adóját, szíves készszorítások és meleg gratulációk alakjában. Hőstette, köztudomású volt már, egy ellenszavazatot összeaprított. Sámson győzedelme a filiszteusokon nem volt ennél nevezetesebb skandalum. Mire a helyéhez ért, Leó gróf annyira elragadta a közvélemény becézése, hogy a mai ülés leghírhedettebb alakjának tartá magát, és csak nem megfeledkezik arról a másik nevezetes emberről, ki az előtte való sorban ül magas támlányú karszékében hátrahajtott fejjel, vár vagy melyik szólítja elébb nevéről, az elnöke vagy a halál, és csak az egyiknek mondhatja azt, hogy nem. Leó gróf bizony elébb széttekintett a hölgykarzaton színházi látcsövével, és több ismerős mosolygó arcnak üdvözlését viszonzá. Csak azután jutott eszébe, hogy felemelkedjék, és az előtte levő karszék támlányán átkémleljen. Amit ő meglátva nagybátyja tört alakját, ég felé forgatott szemekkel fejezé ki fájdalmas bámulatát e jellemnagyság fölött. Hanem azután megint csak leült a helyére, és eszmetársulatnál fogva ismét csak visszatért a hölgykarzat kémszemléjéhez. Az eszmék ugyanis így társultak. Ambrus gróf ezt a mai izgalmat túl nem éli. A szeniorátus még ma Leó grófra megy át. Eddig vagyona nem volt sok, adóssága elég. A karzaton az a szép német hercegnő, akinek a nyakáról diónagyságú fekete gyöngyökből fűzött olvasó csüg alá. Hasonló anyagú keresztel. Eddig elé nagyon hidegen fogadta Leó gróf udvarlásait. Mától fogva melegebben fog érezni iránta. Íme már is mosolyog hódító arca. Minden hölgy mosolyog már Leó grófra, a tegnapi hőstett és a ma várandó nagy örökség, hát ez egészen elkábítja a derék lovagot. 5 perc múlva az alfabeti kezdőjegy kimondása után megkezdődik a szavazás. Maga az elnök hívja fel egyenként név szerint a felsőházi tagokat, és azok szavaznak ünnepélyesen helyeikről felállva. Az ultramontán párt a győzelem biztos reményével indul az ütközetbe. Tegnap óta 10 szavazatnyi többsége bizonyos. Mindenki jelen van, akire számítottak, senki sem maradt el. De egyet kifelejtettek mégis a számításból. Egyszer csak mindenkit felriaszt egy igen szó, egy olyan helyről, ahonnan azt éppen nem várták. A ciszterciták főnöke mondta ezt az igent. Hogy lehetett ez? Tévedés volt-e? Apostata ez az ember, vagy demoniákus? A prelátusok szemei mennyköveket szórtak a hófehér reverenda felé, és a karszékében ülő patriarchális alak, mint a sírból feltámadó halott, emelkedék fel félig helyéből, hogy büntető nagy szemei tekintetével megostorozza ezt az égre támadó Béliál fiát. Az pedig nyugodtan ült a helyén, és nem látszott az arcán semmi megzavarodás. A következő percek nagyon hamar meghozták a rejtély magyarázatát. A Magyar Honban otthonos 4 tanító szerzett, a bencések, ciszterciták, kegyesrendiek, premontreiek, és az ápoló szerzet, az irgalmasok jelenlevő főnökei mind egymás után a törvényjavaslat mellett szavaztak. És miután nevei közel álltak egymáshoz a lajstromban, e fordulatról nagyhamar értesületett mindenki. Erre a veszedelemre nem számítottak. Hogy maguk az érdekelt felek, maga az öt szerzett főnök szavazzon arra, hogy a szerzetek eltöröltessenek. Őket nem is tartották szükségesnek megkérdezni, lefoglalózni, szavaikat venni, hiszen ő ellenük volt a törvényjavaslat intézes, íme rászavaznak. Pedig hát két igen jól érthető oka volt a meglepő fenomenonnak. Egy lélektani és egy pénzügyi. A lélektani ez volt. A hazában meghonosult régi szerzetek látták azt, hogy ők az importált jezsuita szövetség által eddigi minden befolyásuktól megfosztatnak. Ezek foglalják el a tért a magasabb körökben és az alsó néposztályoknál, a régiek csak a középosztálynál vannak még otthon, ez pedig nem vakbuzgó többé. Azután ezeknek a tanító és ápoló szerzeteknek tagjai, mint tudományosan képzett emberek, nyomorúságosan jutalmazva kiket, ha a szerzetek eltöröltetnek, a nemzet sokkal jobban fog méltányolni, mint eddig az egyház. Egy tudós szerzetesnek azon kívül, amit megeszik, 100 forint fizetése volt. De még súlyosabbá tette az ügy anyagi oldalát két bosszantó intézkedés, az egyik a konfidencia, a másik a pánislevelek. Konfidencia alatt értetik a hierarchia műnyelvén az a titkos egyezmény, mely szerint valamely egyházi javadalom elnyerője annak, ki őt ez állomásához juttatta, jövedelmének bizonyos részét lekötelezi. És abban az időben oly tökéletességre fejlett Magyarországon az üzleti életre valóság, hogy ezen konfidencia nélkül már senki sem jutott valamire való álláshoz. A plébánosok fizettek a püspököknek, a püspökök a bíbornokoknak, valamennyien a kultuszminisztériumnak. Ez akkor nagyon bona vacca volt, és a szerzett főnökök mindenkinek jövedelmeikből. Úgyhogy ha összeszámította a perjel a nagyprépost a főapátúr, hogy mit adózik a konfidenciának roppant birtokai jövedelméből, úgy talált, hogy semmiképpen sincsen jobb helyzetben, mint az a korduló barát, aki deográciázból él. Ehhez jöttek még a pánislevelek. Még a római császárság, azaz a német idejéből származott az a joga a koronának, hogy elszegényedett laikusokat literáré pánisszal, kenyérlevelekkel ellátva a kolostorok ápoló menedékeibe küldjön. Sacerdos debet esse homo hospitalis. Ez emberszerető intézményt újra alkalmazta egy magyar belügyminiszter, kinek annyi sok tehetetlen, de párthű embere csüggött a nyakán, hogy a legjobb akarat mellett sem tudott valamennyi számára hivatalokat teremteni. Azok pedig enni kértek, és dolgozni nem szerettek. Tehát a belügyminiszter fogta magát, és adott nekik pánisleveleket, azokkal elküldte a vendégszerető barátokhoz, úgyhogy minden konvent és kolostor valóságos kórhely ápoló intézetté alakult át lassanként, a vendégszerető barátoknak nem csekély bosszúságára. És végre tudomására jutott a törvényesített szerzeteknek, hogy az ultramontán párt, ha e szavazásnál győzni fog, azonnal erőszakolni fogja, hogy a közoktatás a régi szerzetek kezéből a jezsuitákéba juttassék. Ez ellen tiltakozott hatalmasan az az öt igent mondó szavazat. A hazafias szerzetek nem engedték magukat a templáriusokként megsemmisítetni az ellenségeik által, inkább szövetkeztek a jó barátjukkal, a szabad elvű haladással. Roppant zavar, izgalom támadt az ülésteremben. Az ultramontánok elkeseredése egyenlő fokra nőtt a liberálisok újongásával. A csend alig volt helyreállítható. Az elnök felhívó szavát és a válaszoló kiáltását alig lehetett hallani. Itt lázongtak, ott dühöngtek, amott ujjongtak. A karzatokon is nagy mozgalom volt. 5 szavazattal az egyik tábor kevesebb, A másik tábor több. Ez éppen egyenlővé teszi mind a kettőt. De leggonoszabbul érezte magát az elnök. Minden elnök ex offo jezsuita. Ő lehet a liberálisok előtt liberális, az ultramontánok előtt ultramontán, sőt kötelessége, hogy az legyen. Az ő pozíciója a harcban legkényelmesebb. Őt senki sem ütheti. De jaj neki, ha egyszer egy végzetes órában a szavazatok egyenlőek találnak lenni. Mert akkor az ő szavazata dönt. És akkor ki kell vallania, hogy melyik párthoz szít. És akkor az eldöntés egész gyűlöletét egyedül az ő feje vonja magára. Ezért az elnök, ki a kaszinóban liberális volt, a Jockey Clubban ultramontán, látva közeledni az ijesztő eredményt, hol kék, hol vörös szint váltott rettegéseinek miatta. Csak Leo Gróf volt mással elfoglalva e végzetes pillanatokban. Ki az ördög lehet az az idegen fickó, aki oly bizalmasan fecseg odafenn a karzaton a hercegasszonnyal? Még oda könyököl a széke támlányára, és a hercegnő még a legyezője mögül súg neki valamit. De a pokol kínjait szenvedi az előtte levő karszékben ülő alak az ősz pártvezér. Minden szavazat, mint egy koporsó födelére hajított hant kondult fülébe, és ő kezében tartott irónnal jegyzi a szavazatokat. Melle kínosan zihált. Csak nagy lelkének erős akarata bírta visszatartani az újabb rohamát a halálos bajnak. Végig kellett neki azt az egészet szenvedni. Végre eljutott nevéig a hosszú névsor. Két szavazattal volt akkor előnyben a törvényjavaslat pártja annak elvetői ellenében. Két bizonyos szavazata volt még ennek a tábornak, Zurdoki Ambrus és Zurdoki Leo Grófok. Az elnök izzadt és fázott. A nyelve majd odaragadt a szája padlásához, midőn az utolsó előtti nevet kimondá, Zurdoki Ambrus Gróf. És a roskatag termet a hívásnál fölemelkedék karszékéből. Vonásain a hippokráteszi arc kintorzulatai. Egy kísérlet, amely a más világról protestálni visszatér. És reszkető kezét fölemelve fölnyitá elsárgult ajkait, és végerőködéssel kiáltá-e szót, nem! És fölemelt kezét fenyegetően rázta feje fölött. De mit ejthetett le most a hercegnő, amit ez a fickó felvett a földről, és vajon mit súghattak egymásnak, amíg fejeik találkoztak? Zurdoki Leo Gróf, hangzék az elnök felhívása. Igen, kiállta Leo Gróf. Igen. Hogy történhetett ez? Annyira el volt-e foglalva a karzaton végbe menő jelenet búvárlatával, hogy nem tudta, mi folyik idelen? Rájárta-e a nyelve a megszokott igen szavazásra? A váratlan felszólítás riasztotta-e meg, és azt se tudja, hogy mit mond, ahogy ez már igen sokszor megtörtént? Egyik eredménye az volt, hogy a rövid igen szóval a törvényjavaslat sorsa eldült. Két szavazatnyi többsége lett. E szóra az előtte álló őszbajnok, mint a kárhozatra vettetett ijegységtől eltorzult arccal fordult hátra, az egyik kezével a szavazó felé taszított, a másikkal szívéhez kapott, azzal összerogyott karszékében is meg volt halva. A másik eredmény ez volt. A teremben frenetikus lárma és tombolás támadt e pillanatban. Minden ember felugrált helyéről és ordított teletorokból, a főpapok elfeledték, hogy pásztori köntös van rajtuk, úgy kiabáltak az elnökre, a katonák kardjaikkal csörömpöltek, a tudósok ököllel verték az asztalt, s a mágnások felugráltak a padok tetejére. Száz kéz tapsolt, száz kéz ökölre fogva fenyegetődzött a vihar előidézője Leo Gróf felé, aki úgy tapasztalta, hogy e percben ő lett a közfigyelem kizárólagos tárgya, a karzatok minden látcsöve ő felé van fordítva. Az elnököt pedig majd széjjel szedték. Jobbról is balról is megrohanták az emelvényt a fülébe kiabálva, nem érvényes a szavazat, tévedés volt, de bizérvényes, ami mondva van, mondva van. 10 percébe és csengő inklangoriumának teljes összetörésébe került, míg annyi csendet bírt kierőszakolni, hogy valahoz szóhoz juthasson. Ő járt legjobban ezzel a kis tévedéssel, nem kénytelen a votum minervéjával dönteni. Sietett is kimondani a határozatot. A méltsás főrendiháza törvényjavaslatot 2 szótöbbséggel elfogadta. Azzal felcsapta a kalpagját, jelölve, hogy feloszlatja a gyűlést, s menekült a hátulsó ajtón keresztül, a méltsás főrendekre bizony minőrendben találjanak ki az ülésterem szárny ajtain. A tény megvolt, a törvényjavaslat többséget nyert, és éppen Zurdoki Leó gróf végső szavazata által. Fel is fogja jegyezni a história nevét az örökre emlékezetesek közé. Az éjjel minden bizonnyal fáklyás zenét fog kapni, és minden hazai liberális kaszinó, tűzoltó egylet, dalárda és tornászklub meg fogja választani tiszteletbeli elnökének. Még maga is elhiszi, hogy ő csak ugyan liberális ember, s beleszeret a népszerű pártcelebritás szerepébe, s ezentúl abban fog élni és mozogni. Pedig Isten látja, hogy ártatlanul jutott hozzá. Most tehát csak a király szentesítése van még hátra. Az udvar parkettjeire vonul át az elkeserült harc.